van, akik a varnak, kézműveskednek, tehát folyamatosan készülünk vásárokra, ahol a termékeket tudunk eladni, az ő saját termékeiket. Ők is ott vannak, ők is árulják, és nagyon fontos ez a visszacsatolás, hogy lássák azt, hogy ők, az ő munkájuk fontos, tehát az emberek értékelik, megveszik.
Egy szociális kávéhez nyílt nemrég pár évvel ezelőtt vásárhelyen, Marosvásárhelyen, ahol különböző fogyatékkal élők dolgoznak.
Én mindig arra szoktam gondolni, amikor egy gyerek megkapja a papírt, hogy a szülőnek a legnehezebb. És tényleg mindegyik szülő oda teszi magát, és sokszor azt látom, hogy erején felül teljesít. Tehát, hogy csodálkozok, hogy honnan van ez a sok erő, amit egy-egy szülőben látok. De hogy nagyon sokszor egyedül marad, mert a társadalom nem nagyon támogatja a szülőket. Tudod, nagyon sok a negatívumot kaptam azzal kapcsolatban, hogy alapból miért kell a sérültekkel foglalkozni, mert ők úgysem olyan hasznos tagjai a társadalomnak.
Vannak sajnos olyan ügyek, amelyekkel kizárólag csak is olyankor foglalkozunk, amikor azt valamilyen okból kifolyólag a sajtó felkapja. És vannak emberek, akiknek a hangját sem halljuk meg, ameddig szépen jelzik, hogy gondok vannak. Általában megvárjuk, ameddig nagy a baj. A marosvásárhelyi fogyatékkal élő gyermekek gondozását ellátó intézmények valószínűleg nem az egyedüliek, amelyek problémákkal küzdenek ebben az országban, de azon túl, hogy van-e rálátásunk ezekre a helyzetekre, a másik nagy kérdés, hogy társadalmilag érdekel-e bennünket egyáltalán ezeknek a gyerekeknek, az ő családjaiknak, az ott dolgozóknak a sorsa. Noha a sajtó felkapta a marosvásárhelyi ügyet, valós társadalmi diskurzus nem indult be. Nem kezdődtek nyilvános viták arról, hogy miért hagyja az állam ennyire leépülni a szociális ellátórendszereit, de ha egyel visszalépünk, akkor azt is kérdezhetnénk, miért van az, hogy a társadalom széles rétegét látszólag idegen hagyják ezek a kérdések. Sziasztok, ez itt a Mi Közöd, én Kis Anna vagyok, és a mai adásban elkezdünk megismerkedni ezekkel az intézményekkel, megnézzük, mit jelent fogyatékkal élő gyermekekkel dolgozni, őket gondozni, őket oktatni, de arra is kitérünk, hogy mit jelent ez szakmai szempontból, mennyire segít az állam, vagy nem segít, és mennyire maradnak magukra a családok az ilyen helyzetekben. Mielőtt belekezdenénk, kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornára, és hogyha teheted, akkor támogass is minket, az elszükséges információkat pedig a leírásban találod. Köszöntöm a mai műsor vendégét, Nyírő Nórát, a Caritas Szent Ágoston Foglalkoztató Központ szakmai koordinátorát, gyógypedagógust. Szervusz, Nóra!
Ja, köszönöm szépen a meghívást!
Én köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Első körben nagyon basic dolgot fogok kérni. Mesélj a központ működéséről, kik járnak hozzátok, milyen fogyatékkal élő fiatalok, gyerekek és fiatal felnőttek járnak hozzátok, mi az, amit ti biztosítotok a számukra, milyen lehetőséget adtok ti nekik, és hát nyilván kérlek, mesélj ennek a munkának a kihívásairól is.
Hát nálunk a központban két rész van. Van egy felnőtt fogyatékos program és egy gyerek. Kezdeném akkor a felnőttekkel. A felnőtteket az 18 évtől felfele tudjuk fogadni, és hát nagyon vegyes a csoportoknak az összetétele, tehát van autista személy, intellektuális képesség, de zavar, Down-szindrómás, tehát a legsúlyosabbtól az enyhéig, vagy a közepesig. Van, aki megtanult számolni, olvasni, jól kommunikál, viszont a legtöbbje az egyáltalán nem tud verbálisan kommunikálni, vagy... Tehát egy olyan szinten maradt, ami folyamatos segítségnyújtást igényel. Tehát ugyanúgy a pedagógusoktól és a szülőktől is. A gyerekprogramban pedig hát egy olyan igazából pár hónapos kortól, a babamasszástól, ott már egy kicsit az ilyen prevenció, korai megelőzés, erre is fektetünk hangsúlyt. Tehát nem csak a sérült gyerekeket várjuk, hanem azokat a babákat a szülőkkel együtt, akik a megelőzésre is fontos hangsúlyt fektetnek. És azt követően, tehát van a babamasszázs, utána a tornák, és emellett a sérült gyerekeknek pedig egyéni fejlesztések. Tehát lehet logopédia, mozgásfejlesztés, vagy konkrétan attól függ, hogy mit igényel a gyerek. A felnőtt program az, amelyikről a legtöbbet szoktam én beszélni, mert az, amelyik a legtöbb kihívást jelenti a szakembereknek is, és a szülőknek is. Az, hát mi próbáljuk a felnőttjeinket foglalkoztatni, tehát a fő célunk az az, hogy önállóságra neveljük őket az élet minden területén, amennyire tudjuk. Tehát mindig az a fő célunk, ami magunk előtt van, hogy mi lesz velük, hogyha a szülők nem lesznek. Tehát ilyen alapvető dolgokra kell gondolni, mint egyedül tudjanak felöltözni, elmondják a szükségleteiket, egyedül enni, elmosogatni, előszedni az ételt. Tehát ezek az olyan alapvető dolgok, amik akár felnőtt korban, és itt a felnőtteknél azért 30-40 évesekre is gondolok. Tehát 18 évtől járhatnak hozzánk, de a többség azért idősebb.
Előzőleg említetted ezt a beszélgetést megelőző beszélgetésünkben, hogy ti egy nappali foglalkoztatóközpont vagytok, tehát hogy nem bent laknak nálatok ezek a gyerekek, meg ezek a fiatalok, fiatal felnőttek, hanem bejárnak ide. Hogy néz ki ez a program?
Igen, ők jönnek 9:30-re, és egészen 14:30-ig nálunk vannak. Ez idő alatt megvan a napi programnak a kerete, tehát a reggeli megérkezéstől, az átöltözéstől, mindenkinek megvan a megfelelő csoportja, csoportvezetője, és akkor elkezdődik a napi program. Ez magába foglal igazából több mindent, minden napnak más a nagyjából a felépítése. Van, amikor gyógytorna van, van, amikor főznek. Most egy pár éve elindult a kézműves műhelyünk, tehát van egy agyagozó mesterünk, ő a konkrét foglalkozást tanít meg nekük. Van, akik a varnak, kézműveskednek, tehát folyamatosan készülünk vásárokra, ahol a termékeket tudunk eladni, az ő saját termékeiket. Ők is ott vannak, ők is árulják, és nagyon fontos ez a visszacsatolás, hogy lássák azt, hogy ők, az ő munkájuk fontos, tehát az emberek értékelik, megveszik, és abból az összegből majd ők eldöntik, hogy hova megyünk fagyizni, színházba, vagy. Tehát a lényeg az, hogy ők kapjanak egy visszacsatolást, hogy amit csinálnak, az fontos. A kedvenceik a főzési tevékenység, tehát mindig kiválasztanak egy adott receptet. Ennek is megvan az előkészítése, hogy elmennek közösen, megveszik az alapanyagokat, együtt főzik meg. Tehát attól függ, hogy milyen a súlyossági szintről beszélünk, de akármelyikről is beszélünk, ezek a tevékenységek ott vannak. A gyerekeknél pedig ők órarend szerint egy órára jönnek fejlesztésre. Tehát ez a különbség a két program között.
Itt már említetted, és egy kicsit belementünk, hogy hát ugye a felnőtteknek szóló programotok az igazából arra, az a célja, hogy megpróbáljátok minél a lehető legnagyobb önállóságra nevelni ezeket a fiatal felnőtteket. És hát ugye a gyerekprogram esetében az van, hogy a szülő elviszi a gyerekét ezekre az egyórás speciális foglalkoztatásokra, és akkor ott foglalkoznak a gyerekkel. De most nyilván feltevődik az emberben a kérdés, hogy mondjuk egy olyan súlyossági fokozatnál, ahol az illető nem tud önállátó lenni, ott akkor mi történik? Tehát ha felnő egy fogyatékkal élő gyermek, akkor valójában mi történik vele, mi vár rá, hova tud ő menni, milyen életet tud ő élni, és akkor nyilván feltevődik a kérdés, hogy van-e Romániában esélye annak, hogy egy fogyatékkal élő felnőtt egy teljes értékű életet éljen?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és Romániában vannak felnőtt foglalkoztató központok, nem sok. Tehát a gyerekekkel is nagyon nehéz, és nagyon nehéz a szülőknek, attól függ, hogy ugye milyen súlyosságú, milyen fogyatékossága van a gyereknek. De beszéljünk akkor itt most a felnőttekről. Betölti a gyerek a 18 évet, most már kis felnőtt lesz, és befejezi esetleg a speciális iskolát, vagy az iskolát, és tehát az esetek többségében az történik, hogy nem történik semmi. Tehát a szülők nem is tudnak lehetőségekről, és a legtöbb esetben a felnőttek otthon maradnak, és igazából az addig megszerzett tudásuk is az le fog amortizálódni szépen lassan. Tehát a szülő az folyamatosan vele kell legyen, most beszéljünk egy súlyos esetről, a szülő folyamatosan vele kell legyen, nem tud lehetőségekről, vagy esetleg nincs az ő lakókörnyezetében erre lehetőség, a szállítást nagyon nehezen tudja megoldani, ezért tehát nem marad neki sem más opciója, mint a folyamatos együttlét a gyerekkel, otthon, tehát ez a szülőnek is fárasztó, a gyereknek is, és végső soron bekövetkezik egy ilyen amortizálódás a képességekben, amit addig esetleg a speciális iskola vagy az iskola tudott biztosítani neki. Jobbik esetben, hogyha a szülők értesülnek ilyen központokról, vagy van a környéken, akkor tehát van lehetőség ezekre a felnőtt foglalkoztató központokba a járásra, és itt igazából korhatár nélkül lehet járni. Tehát aki súlyosabb, az bekerül 18 éves korába, vagy amikor bekerül, mert nem mindenki olyan szerencsés, hogy egyből bekerüljön, és igazából akár meddig lehet járni, ameddig szükség és igény van. De hát innen több út szokott lenni, vagy hogyha egy jobb képességről beszélünk, akkor a munkakeresésben való segítés, tehát olyan képességek elsajátítása, olyan lehetőségek felkutatása, amelyik ezt tudja biztosítani. A másik az pedig az, hogy amíg tudnak, addig maradnak a központba. És igazából amellett, hogy a képességeik azok szinten maradnak, mert felnőttkorban már nem nagyon beszélünk arról, hogy fejlesztjük őket, hanem inkább maradjanak szinten. A másik nagyon fontos szempont az, hogy a szülőket egy kicsit tehermentesítsük. Tehát arra a 6 órára is, amíg ők nálunk vannak, vagy egy más központban, addig a szülő egy kicsit felszusszanhat, és foglalkozhat a saját dolgaival, mert nagyon, tehát mentálisan nagyon fárasztó az, hogy folyamatosan lefoglalni, felügyelni egy sérülő gyereket. Tehát
említetted az előbb, hogy ez ilyen szerencse kérdése bekerülni ezekbe a központokba. Mesélj erről egy kicsit. Mit jelent ez, hogy szerencse kérdése? Most nyilván nekem van egy csomó egyéb kérdésem ezzel kapcsolatosan, de hogy ez ilyen lottó, hogy van, akinek összejön, valakinek nem, hogy beküldje a gyerekét egy ilyen helyre?
Hát olyan értelemben szerencse a gyerek szempontjából mondtam, hogy a szülő értesül-e róla, és hogyha értesül, akkor elviszi-e. Mert nagyon sokszor találkozunk azzal is, hogy a szülők tudnak róla, és lenne lehetőségük elvinni egy központba. Viszont annyira megszokták azt a komfortot, hogy otthon van a gyerek, és úgy a biztos, hogy ha látom, hogy nem fogják őt a felnőtt korba már központba küldeni. Tehát mi is nagyon sok családot kerestünk fel, akiknél tudtuk azt, hogy van egy ilyen eset, és a szülők a végén kihátráltak, hogy inkább jobb, ha otthon marad, és otthon segít nekik, amennyire tud. Tehát, hogy ilyen kifogásokkal szembesültünk igazából. Tehát, hogy olyan eset is van, amikor megkapják a szülők a lehetőséget, és nem élnek vele. Tehát amellett, hogy valaki nem találkozik ezzel a lehetőséggel.
Ennek mi lehet az oka szerinted?
Hát sokat gondolkoztam ezzel, meg beszélgettem a szülőkkel, de nagyon sokszor van egy félelem bennük, hogy elengedjék a felnőtt gyereküket, mert nekük ő gyerek maradt, tehát akkor is, hogyha a szülő 70 éves, ő 60 vagy 20-valamennyi, akkor is gyerek maradt, tehát mindig gyerekként tekintenek rá, és azért a felnőtteknél nagyon-nagyon fontos szempont a napi rutin, és ahhoz, hogy ők elinduljanak A-ból B-be, ahhoz be kell tartani egy reggeli rutin, tehát meg kell legyen az, hogy mikor ébredünk fel, mikor, hogy öltözünk, mit csinálunk, és sokaknak ez nehéz otthon úgy betartani, hogy időbe elérjenek esetleg egy központba, és hogy időbe hazamenjenek. Tehát, hogy ezzel is szembesülünk, azért ez kevesebb. Tehát az esetek többségében szívesen hozzák a gyerekeket, és örülnek annak, hogy van egy ilyen lehetőség. És látjuk a szülőken azt, hogy mennyit jelent akár az, hogy arra a 6 órára. Van, aki nem tud egész napot maradni, mert fárasztó, vagy nem bírja, de arra 3 órára, 4 órára, hogyha egy kicsit felszusszanhatnak.
Arányaiban véve mekkora... Én nem is tudom, hogy ezt hogy kérdezzem, hogy jó legyen, mert hogy nyilván nem ez a fő szempont, de hogy említetted már, hogy vannak olyan fiatalok, akiknek adott esetben segítetek olyan képességeknek az elsajátításában, aminek köszönhetően aztán elmehet, és akár néhány órában munkát is vállalhat, vagy ugye a kézműves tevékenységetek. Ez mennyire jellemző, vagy hogyha van, nem tudom, hogy erre van-e statisztika, hogy a fogyatékkal élő felnőtteknek a hány százaléka az, aki egyébként képes lenne valamilyen munkát bizonyos minimális óraszámban akár elvégezni, és mekkora az aránya azoknak, akik egyáltalán nem képesek ilyesmire?
Tehát a városon belül 2 központ van, aki felnőttekkel foglalkozik. Az egyik a miénk, a Szent Ágoston központ, a másik az a Hargita megyei sérültek egyesülete. és mind a két központnak megvan most már körülbelül a profilja, hogy milyen sérülés típusokat fed le. Tehát nálunk az a fő, hogy foglalkoztatva legyenek, és a központon belül dolgozzanak, és ezt a munkát tudják tehát értékesíteni, felhasználni, tehát lássák, hogy ők hasznos tagjai a társadalomnak. A másik központban inkább nagyobb a tendencia arra, jobb képességű sérültek vannak, tehát akik önállóbbak, egyedül tudnak járni, jobban kommunikálnak, hogy konkrétan munkát keresnek. Tehát attól függetlenül, hogy milyen a sérülésnek a típusa, tehát autizmus, Down-szindróma, akár, hogyha egy jó képességről beszélünk, akkor el tudnak helyezkedni. Tehát mondok konkrét példát, Csíksomlyon a Jakab Antal háznál, a konyhán majdnem 100%-ban a kisegítő alkalmazottak, azok sérültek. És ilyenekbe tudják bevonni őket, mint a zöldséghámozás, asztalterítés, pincérkedés, és hogy ez milyen jó, hogy ők bevonhatók ebbe, és hogy ugyanolyan hasznos tagjai. Amúgy Romániában van lehetőség arra, hogy a cégek tehát támogatást kapnak akkor, hogyha sérült személyt alkalmaznak, ami egy nagyon jó dolog, tehát minden szempontból segítve vannak, csak tudod, hogy van, hogy el kell a cégvezető hivatott kell legyen arra, hogy ez erre nyitott kell legyen. Viszont a támogatások megvannak, és elég jól működnek azért, én úgy látom.
Igen, erre van egy külön példa, és egy szociális kávéhez nyílt nemrég pár évvel ezelőtt Vásárhelyen, Marosvásárhelyen, ahol különböző fogyatékkal élők dolgoznak, hogyha valaki arra jár, akkor nézem be a Gemmába, a Bújai utcában. Az kimondottan ilyen célzattal jött létre, és a profilja a cégnek az kimondottan ilyen.
Nagyon sok cégnél tehát ilyen láthatatlan alkalmazottak, tehát mit tudom, takarító szerepben vannak, hogy igazából nem is keltenek feltűnést, és hogy ez amúgy milyen jó, hogyha erre esetleg nem nyitott a cégvezető, hogy ilyen nagy ütembe csinálja, mint ahogy volt Vásárhelyen az étterem, de hogy minden cégnél egy-egy ilyen ember van, és nem muszáj nagy dobra verni, nem kell mindenki tudjon róla, de hogy ők érzik azt, hogy ők fontosak, és hogy igazából elindult nekük az, hogy saját életet éljenek, tehát ugyanúgy keresetet kapnak, tehát és megvan tovább az útjuk.
És hát már ugye gondolom, így eleve nem kell különösebben kiemelni azt, hogy ők fogyatékkal élő emberek, hanem hogy ők mint egy tök átlagos ember elmennek és elvégeznek egy munkát, amiért kapnak Pontosan. Egy X számú fizetést, és... Uh-huh.
Pontosan.
Mi történik akkor, amikor, ugye itt most arról azokról a felnőttekről beszéltünk, akik bizonyos körülmények, vagy bizonyos szintig akár önellátóak is tudnak lenni, vagy legalábbis... bizonyos feladatokat el tudnak végezni. Mi történik azokkal a felnőttekkel, akik olyan súlyos fogyatékossággal élnek együtt, hogy nem képesek önmagukat ellátni? Mi van akkor, amikor, mert hogyha jól értettem, és jól vettem ki az eddigi szavaidból, azért nagyon sok felelősség hárul ugye a családra, ami a gondozását illeti ezeknek az embereknek. Mi történik akkor, amikor a család kiöregedik? Mi történik akkor, amikor esetleg a szülők meghalnak? Mi lesz ezekkel a fogyatékkal élő emberekkel?
Itt most nálunk Romániában 100%-ig mindent a szülő terhel, tehát abban az esetben is, ha egy jó képesség, akkor is, hogyha egy súlyos, tehát nem sok kapaszkodót kap a szülő, hogy ő tehermentesítve legyen. Tehát így elsősorban ez fontos mindig hangsúlyozni, hogy ez még mindig nagyon gyerekcipőbe jár akkor, hogy mi van akkor, hogyha elsősorban megkapja a gyerek a diagnózist, és akkor utána mi van? Tehát, hogy egy ilyen nagy kérdőjel van a szülőknek a fejébe. És visszatérve a kérdésedre, hát ez a legijesztőbb dolog, amivel mi szembesülünk nap mint nap, és a szülők is, akik hozzánk járnak. Folyamatos beszédtéma, beszélünk erről, hogy mi lesz akkor, ha ők már nem lesznek. Mert egy jó képességű sérültnek is ott vannak a szülei, és legjobb esetben is külön lakik, de azért a felügyelettel, de aki nem, az ugye állandó felügyelettel van, az hát a tapasztalataim alapján vagy rokonhoz kerül, vagy bentlakásos intézményekbe, tehát ilyen öreg otthonokba. Tehát ez a két opció van. Egyelőre sajnos ez egy olyan probléma, ami égető fontosságú, és nincsen. Tehát most vannak lépések téve, de semmi konkrétum nincsen arra, hogy csak felnőtt sérülteknek. Tehát például a Marosvásárhelyen van egy nagyon jó kezdeményezés, ahol lakóotthonokat nyitottak, telepítettek, és akkor minden lakóotthonban van egy nevelő felváltva. Egyelőre ezek jobb képességű sérültek, tehát nem a legsúlyosabbak, viszont ez is már egy lépés, hogy nekük akkor ottan állandó lakhatás van, és étkezés, lakhatás, és segítik őket, amiben tudják. De itt például Csíkszeredában ez még nagyon gyerekcipőbe jár, nincsen sajnos erre konkrét megoldás.
Mi van akkor, és azt említetted, hogy Hargita megyében nincsenek gyerekek számára sem bent lakó otthonok. Ugye a vásárhelyi eset azért is még szörnyűbb az önmaga szörnyűségén túl, mert hogy ugye ott bent lakó gyerekekről van szó, akiket a családjuk szociális háttere miatt ugye kiemeltek a családjukból. Tehát kvázi ezek azok a gyerekek, akik állami gondozásba kerülnének, hogyha egészségesek lennének, így mivel ők fogyatékkal élők, ezért bekerültek ezekbe a központokba, mert a család nem tudta őket ellátni. Akkor mi van Hargita megyében, hogyha nincsenek ilyen központok, az ilyen, mert azért feltételezem, hogy Hargita megyében is vannak ilyen súlyos esetek, szociálisan is súlyos esetek. Mi történik ezekkel a gyerekekkel?
Hát a Hargita megyében egy konkrétan sérült gyerekeknek központ nincsen, viszont Oaklandon és Billboardba helyezik el ugyanúgy. Tehát jelenleg olyan körülbelül 100, közel 200 gyerek van azekben a központokban fogyatékos és elhelyezve. Tehát ottan Oaklandon és Billboardban. Tehát ugyanúgy bekerülnek az állami nevelésbe, és akkor a szülőnek van lehetősége látogatásra, hogyha van igénye rá, hogyha nem. Tehát attól függ,
van anyagi fedezete rá, hogy látogassa a gyerekét?
Igen, igen. És van anyagi fedezete pontosan már.
Igen, ez lett volna a másik kérdésem, hogy azért itt ugye arról beszélünk, hogy a gyerekeket ugye hordják a szülők foglalkoztatásra hozzátok, arra az egy órára viszik, aztán hozzák. Az, hogy te szülőként a felnőtt gyerekedet gondolsz, az is megkíván, feltételezem én, egy bizonyos fokú szociális anyagi hátteret. Szóval azért ez egy nagy kérdés számomra, hogy mennyire meghatározó egy család társadalmi osztálya abban, hogy milyen ellátáshoz jut a fogyatékos gyermek ma.
Hát szeretném azt mondani, hogy nem meghatározó, de akkor nem mondanék igazat. Tehát a gyerekeknél és a felnőtteknél is a fejlesztések azok a pénzbe kerülnek, tehát ugye a szülő az mindent szeretne megtenni a gyerekért, és azért, hogy ő fejlődjön, ezért akár több fejlesztésre is elviszi, tehát ezek különnek, mindegyiknek van anyagi vonzata, és nagyon nehéz. Az, hogy ők amikor a kezükbe kapják a fogyatékossági papírt, akkor ugye a szülő is kap támogatást, tehát kapnak anyagi juttatásokat, de hát ezek, hogy mennyire elegek, vagy mennyit fedeznek, az szerintem nagyon-nagyon kevés.
Én ugye úgy tudom, hogy ez egy minimálbér, tehát hogyha az igen. egyik szülő úgy dönt, hogy bevállalja a gyereknek a teljes munkakörűs gondozását, akkor az egy minimálbért jelent.
Igen. Tehát a minimálbért, ahogy megkapja, de ugyanúgy élni kell, tehát megy tovább az élet, ugyanúgy kiadások vannak, ugyanúgy, tehát a kiadásokra jönnek rá a plusz terhek, tehát a fejlesztések, a központ, bajárások, tehát bármi, ami ezzel kapcsolatos. Tehát a normál élet mellé jönnek ezek pluszba. És az anyagi támogatás mellett, vagy annak a hiánya mellett a mentálisan sincsenek, vagy érzelmileg sincsenek a szülők támogatva. Tehát én nagyon hiányolom a támogató szülői csoportokat, vagy tehát azokat a közösségeket, ahol egy kicsit a szülők ki tudják ventilálni magukból azt, hogy nekem ez nehézség, ez fáj, mert egy épp gyereket nevelő szülőnek is nagyon sok nehézsége van, nemhogy egy sérült gyereket nevelőnek. Tehát én mindig arra szoktam gondolni, amikor egy gyerek megkapja a papírt, hogy a szülőnek a legnehezebb. És tényleg mindegyik szülő oda teszi magát, és sokszor azt látom, hogy erején felül teljesít, tehát hogy csodálkozok, hogy honnan van ez a sok erő, amit egy-egy szülőben látok, de hogy nagyon sokszor egyedül marad, mert a társadalom nem nagyon támogatja a szülőket. Arról nem is beszélve, hogy a házasságokat ez nagyon megviseli. És sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon sok anyuka egyedül marad a sérült gyerekével. Tehát a legtöbb, most a felnőtteket, hogyha nézem, akkor a legtöbb szülő az egy egyedülálló anyuka, aki viszi a családnak a terhét, a sérült gyerek terhét, és esetleg még van egy másik gyerek is mellette. Tehát nagyon nehéz nekük, mert teljesen egyedül vannak, és ezzel nem érzem azt, hogy bárki foglalkozna, hogy milyen nehéz a szülőnek. Akár egyedül neveli, akár vannak nagyon szép házasságok, ahol összefognak a szülők, tehát nem azt mondom, hogy nincs ilyen, de hogy ez a téma nagyon el van hanyagolva. És sokszor fókuszba kerül a gyerek, sőt, a fókusz a gyereken van, és teljesen lekerül arról, hogy a szülő, ő hogy van, hogy éli ezt meg, miben tudunk neki segíteni, és nem csak anyagilag, bár az is fontos. De hogy sokszor egy támogató közösség az milyen fontos lenne, hogy... Tehát, és visszatérve arra, amit az előbb elkezdtem, hogy ahogy megkapja a szülő a feltételezett diagnózist már onnantól, tehát teljesen egyedül van az úton. Vannak információ, foszlányok, de nincs egy konkrét kapaszkodó, hogy most merre induljak el. És Romániában itt nagyon sokat kell várni a papírokra is, tehát nagy a bürokrácia, egyik orvostól a másikig, az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, sokan kimennek külföldre, még megerősítésért, tehát, hogy ez a nehéz téma, hogy a szülő az akkor hol kezdje el, és hogy abban az egészben hol kapja meg önmagát.
Hát ezt azért kivettem, hogy ebből, mint ugye általában a gondozói munka és a háztartás körüli munka, ugye az egy női feladatkör, de hogy akkor nyilvánvalóan ez a gondozói feladat is fogyatékkal élő gyermekek esetében is azt mondod, hogy túlnyomó részt ugye a nők vállára nehezedik.
Igen, én ezt az előtt, a pár év alatt ezt tapasztaltam sajnos, hogy teljesen a nőkre hárul legtöbb esetben. Van egy pár nagyon ügyes apuka, akik tényleg kiveszik magukat a fejlesztésből, érdeklődnek, hogy mik a programok, otthon mit tudnának csinálni, de a legtöbb esetben az anyukák is, sajnos ők is, akik egyedül maradnak.
És hát ugye ez egy... hát ugye egyrészt erről beszéltünk, hogy egy minimálbért lehet keresni az államtól, hogyha hivatalos gondozóvá vál az ember, amire azért kijelenthetjük, hogy ez azért egy nagyon alulfizetett munka. Mint ahogy ugye láthatatlan és alulfizetett sokszor az a gondozói és háztartásbeli munka, vagy sokszor ugye nem is fizetett, amit ugye a nők nap mint nap elvégeznek. Szerinted egyébként erről miért nincsen társadalmi vita, vagy egyáltalán láttál-e gondolkodni embereket, hallottál-e, kerültél-e olyan közegbe, ahol ez egyáltalán felmerült, mint téma?
Nem láttam egyáltalán erről se vitákat, se publicisztikát, hogy ezt a témakört így érintették volna. Szerintem annyira bennünk van a társadalomban az, hogy ez a nőnek a dolga, hogy így sokszor nem is kérdőjeleződik ez meg. Tehát, hogy annyira evidens, hogy hát igen, ez... És arról ne is beszélve, hogy még nagyon sokszor előfordul az, hogyha egy családba sérült gyerek születik, akkor az anyuka van hibáztatva. Tehát, hogy biztos, hogy terhesség alatt történt valami, biztos nem figyelt oda, tehát, hogy ezek is így fokozódó terheket nyomnak a szülőre, az édesanyára. És nagyon fontos lenne ezekről beszélni, de valamiért nagy a csend. És a szülők pedig... Ők annyira fáradtak, és annyira lefoglalja őket minden, hogy nem beszélnek erről. Tehát tudjuk, hogy mindenkinek tele van a hócipője, csak hogy annyi minden van amellett, hogy ez már úgy egy ilyen kis apró szösszenet lesz.
Hogy látod, az milyen kapcsolatban van, hogy ugye eleve szerintem mondhatjuk, hogy én legalábbis úgy érzékelem, de javíts ki, hogyha rosszul érzékelem, hogy azért ezek az emberek, ezek a fiatalok el vannak dugva világ elől, ezért itt most ugye említetted, hogy ez egy nagy stigma az anyának, hogyha netalenten fogyatékkal élő gyereket szül. Úgyhogy mivel eleve el vannak dugva ezek az emberek a világ elől, ezért az a reflex reakció, hogy akkor mi is dugjuk el a saját gyerekünket a világ elől, akiért, ami miatt egyébként ugye szégyenkezünk, vagy hogy valamilyen szégyenérzet társul. Erről így mit gondolsz? Mennyire van ez a kettő összhangban, vagy mennyire játszik rá egymásra?
Ezt amúgy nagyon jól látod, és én úgy vettem észre, hogy most egy pár éve volt egy ilyen szemléletváltás, ugye, hogy sokkal több a fiatal szülő abban, hogy ez ne így legyen. Viszont akik hozzánk járnak felnőttek, nekük a szüleikkel is mondják, hogy milyen jó, hogy most van ez a központ, mert hogy elmerjük idehozni, és hogyha nem egyedül van, hanem csoportban, akkor már nem olyan feltűnő, mint hogyha egyedül lenne.
Mm-hmm.
Hát nagyon sokszor vannak ilyen hiedelmek a fogyatékos gyerekekkel, felnőttekkel kapcsolatban, amiket ugye a szülőket hibáztatják, vagy társadalmi szinten megjelennek. Úgy érzem, hogy most a fiatal szülők, ők bátran viszik mindenhova a gyerekeket. Tehát nem rejtegetik, ugyanúgy mennek az utcán sétálnak, elmennek a boltba, elmennek ugyanúgy fodrászathoz, tehát nem az van, hogy otthon oldjunk meg mindent, és nem visszük ki a házból, viszont ez régebb tényleg így volt, és a régebbet azt nem csak 20-30 évre mondom, hanem a közelmúltban, hogy szégyelték a szülők kivinni a házból, mert hogy ha megindultak a gyerekkel, akkor azt érezték, hogy mindenki őket nézi. Ami amúgy így is van, mert mi amikor a városba megyünk, vagy sétálunk, tehát mi csoportosan megyünk mindig, akkor is minden szempár ránk szegeződik, de hogy tehát én ezeket már nem veszem észre, vagy nem veszem rossz néven, mert persze ez egy természetes dolog szerintem, hogy ha valaki más, akkor ösztönösen is az ember oda pillant, megnézi, de mi például a tavaly január 1-e óta ez volt a fogadalmunk a központban, hogy heti egyszer vagy kétszer kinti tevékenységet fogunk szervezni a városba. És akkor a tavalyi év alatt, hát több mint 100 helyet látogattunk meg, tehát elmentünk kávézókba, éttermekbe, moziba, színházba, városokba kirándulni, buszozni, vonatozni, és tehát ez egy ilyen heti kötelező program lett, hogy kinti tevékenységet kell szervezni. És amikor ezt így a tavaly év elején megálmodtam, akkor az volt bennem, hogy fontos az, hogy a társadalmat érzékenyítsük. Tehát, hogy minél többet lássák a sérült személyeket, hogy ne féljenek, mert az emberekben van az ismeretlentől egy félelem. Tehát, hogy eddig nem találkoztam velük, és akkor úgy tartok egy távolságot. De minél többet látom, minél többet nem is, hogy beszélgetek, de olyan is volt, de hogy minél inkább szem előtt van, annál inkább már nem ijesztő, már nem tabu. Már a társadalom része. És a tavaly év elején, amikor még ugye az éttermekben láttuk, hogy olyan furán fogadnak, vagy olyan nézéseket kapunk, tehát évvégére már ugye több olyan hely volt, ahova többször visszamentünk, és nagyon jó szívvel fogadtak mindenhol, tehát nemleges választ nem kaptunk amúgy sehol, tehát előre mindig egyeztettem, és nem volt olyan, ahol ne fogadtak volna. Igen.
Tehát, ez már nagyon jó. És akkor ez igazából egy ilyen real life példája, tehát egy ilyen valós élet példája annak, hogy ez igazából csak ilyen gyakorlat, meg a megszokás kérdése, ugye? De hogy akkor ide be is csatolódik a kérdésem, hogy mennyire nehezíti meg az integrálásnak a kérdését az, hogy ezek a gyerekek már eleve külön iskolába mennek tanulni. Tehát ugye az van, hogy van az egészséges gyermekeknek az iskolája, és van a speciális oktatást igénylő gyermekeknek az iskolája, és már gyerekként, hát ugye az egy ilyen nagy cucc, hogyha gyerekként így fogyatékkal élő gyereket látsz, és akkor én nem is tudom, gondolkodtam, hogy gyerekként így mi volt az első, vagy így találkoztam el, vagy hogy tudom, hogy, de hogy ugye gyerekként is már van egy olyan...
Volt neked osztálytársad, aki sérült volt?
Nekem nem volt Nem tudok róla, hogy, vagy tudtam, hogy nem volt diagnosztizálva. Volt fura osztálytársam, de nem tudom, hogy neki mi volt, vagy egyáltalán lett-e aztán diagnózisa, de az biztos, hogy mi például őt szerintem egyszerűen így láthatatlanként kezeltük. Tehát, hogy nem tudott senki eszközt adni nekünk gyerekként a kezünkbe, hogy megtanítson arra, hogy hogyan lehet viszonyulni azokhoz a gyerekekhez, akik egy kicsit másabbak, mint mi. És hogy ez történik, gondolom, így a társadalomban is nagyban, hogy ugye gyerekként nem kapunk eszközöket arra, hogy akkor hogyan viszonyuljunk, hogy jó legyen. Aztán nyilván felnőttként sem kapunk továbbra sem, nem is szokunk hozzá, nem is a természetes része az életünknek az, hogy velünk együtt élnek a világban fogyatékkal élők is, és hogy ez így elsősorban feltételezem, hogy a fogyatékkal élőknek az életét nehezíti, nem feltétlenül a miénket, de közben meg mit mond el a mi társadalmunkról?
A városon belül is van a szegregált és integrált oktatás, tehát van lehetőség arra, hogy egy sérült személy rendes iskolába menjen, ha nevezhetem rendes iskolának. Én nem tartom olyan nagyon rossz dolognak azt, hogy szegregáltan menjenek a sérült gyerekek iskolába, mert tehát ha beszélünk autista gyerekekről, akkor nagyon fontos az, hogy specifikusan, személyre szabottan egy megfelelő eszköztárral tanítsák őket, tehát az, hogy ha ők nem kommunikálnak, nonverbálisak, akkor milyen a képi módszerekkel tanítják őket. Tehát erre nagyon sok épiskolába, vagy tehát rendes suliba nincsenek a tanítónők felkészülve. Tehát, és számukra is nagyon nehéz, főleg azért, mert tehát nagyon nagy létszámú iskolák osztályokról beszélünk. Tehát meg lehetne oldani akkor, hogyha kevesebb lenne az osztályban a létszám. De így, hogy vannak, mit tudom, 16-on, és szerintem ez még egy enyhe eset, tehát az
30-an.
Is, igen, tehát duplája, akár nagyon nehéz a tanítónőnek az, vagy tanító bácsinak az, hogy még a spéci oktatással is foglalkozol. Én megkockáztatom, hogy szinte lehetetlen. És amellett pedig a gyerekeknek fontos az, hogy a személyre szabottan egyéni oktatást kapjanak, a súlyosságtól függetlenül. De van arra is lehetőség, hogyha egy gyerek, mit tudom, diszkalkuliás, diszgráfiás, akkor ő nem fog a spéci suliba menni, nem is indokolt. Tehát megkapja a cseszes papírját, úgymond, és a tanároknak ilyenkor kötelező egy másféle oktatási módszer bevinni nála, tehát kell differenciálni. Az, hogy ez a valóságban mennyire valósul meg, azt nem tudom.
De igazából te akkor azt mondod, hogy az integrált oktatás igazából létrejöhetne, meg megvalósítható lenne, hogyha a rendszer tudna ezekhez a feltételekhez alkalmazkodni, és hogyha a tanárok megfelelőképpen fel lennének készítve, az intézmények megfelelőképpen fel lennének szerelve, és készek lennének arra, hogy kvázi integráltan oktassanak egyszerre adott esetben egészséges és fogyatékkal élő gyermekeket akár.
Igen, ha minden feltétel adott lenne, és ideális lenne, akkor meg lehetne valósítani. Ugyanakkor én fontosnak tartom a szegregált oktatást is, tehát az, hogy külön legyenek a bizonyos típusok oktatva, ez... A városban többé-kevésbé szerintem amúgy jól működik a különoktatás. Tehát az, hogy egybe, az nem. Sajnos. A óvodába is vannak próbálkozások, mert az óvoda az egyik szülőknek a legnagyobb kérdőjel, hogy akkor mit csináljunk, ha még óvodás a gyerekem, de már egy autista gyerekről beszélünk. Tehát akkor hova vigyük, mert a spéci óviba is már várólisták vannak, tehát oda nem fér be a gyerek, a rendes óviba nem fogadják el, tehát főleg, hogyha papír van, akkor már jönnek a kifogások. Amíg nincs papír, de látjuk, hogy fura a gyerek, idézőjelesen, addig még nem szokták elküldeni, vagy... De amikortól már van papír, akkor jönnek a kifogások, és akkor megint ott van a szülő, hogy hova vigyem a gyerekemet, mert egyik helyen, ahova kéne menjen, már nincs hely, másik helyen meg nem fogadják be, vagy nem tudnak vele foglalkozni. Na, le a kalappal, van egy pár óvoda, iskola, ahol ezt felvállalták, befogadják, és nagyon jól működik, de ez inkább az egyéni sikernek mondhatnám, vagyis hozzáállásnak, tehát a tanítónak a hozzáállása. Tehát, mert rendszer szinten ez nincsen támogatva annál jobban. Tehát, hogyha a szülő szerencsés, mondjam úgy, kap egy olyan pedagógust, aki ezt elvállalja és foglalkozik a gyerekével, akkor ez megvalósítható, hogyha pedig nem, akkor a rendszerben nem kap erre támogatást vagy választ.
Tehát igazából azt mondod, hogy nem csak a szülők vannak magukra hagyva a rendszer által, hanem akár ezek az intézmények is olyan tekintetben, hogy ha van egy jó pedagógus, akkor jól tud működni, de hogyha nincs, akkor hát akkor ez
igen.
Van.
Akkor ez van. Láttam még arra is megoldást, hogy, vagy egy olyan megoldást, hogy a szülő egy kísérőt beküld a gyerekkel, tehát egy úgymond ilyen utazó tanárszerűt, tehát egy gyógypedagógust akár, aki ott van az óvodai csoportban is foglalkozik a gyerekkel, tehát van erre lehetőség, de azt is kell tudni, hogy ez anyagilag a szülőt terheli. Tehát ezt...
Tehát igazából az történik, hogy itt a rendszer maximálisan és mindenféle szempontból a felelősséget igazából a szülőre tolja rá.
Teljes mértékben. Teljes mértékben a szülő van minden a... minden lehetőség, vagy a felelősség, igen. Tehát...
És abban a pillanatban, hogy a szülő megengedheti magának, akkor megpróbálja megengedni magának a lehetőségeihez mérten.
De ha nem akkor... tud megengedni magának...
Akkor meg mi történik? Ezek a gyerekek otthon ülnek a szülőkkel, ahelyett, hogy iskolában lennének? Tehát, hogy azért ugye nagyon sok, tehát, hogy Erdélyben, Romániában nagyon sok a rurális vidék, ahol adott esetben iskolák távol vannak, nem mindenkinek van autója, nem, nincs olyan település sok esetben, ahol a busz járna ki. Tehát, hogy kvázi szinte lehetetlenné tud válni annak a megoldása, hogy gyereket vagy akár felnőttként utazzon egy és az A és B település között. Tehát, hogy ilyen esetben ezek a családok, ezek a gyerekek maximálisan magukra vannak hagyva?
Hát ilyen esetekben, amikről én tudok, hogy egyáltalán nem volt megoldható az, hogy utaztatva legyen a gyerek, akkor kerültek a Bilbóra vagy Oaklandra. Tehát a bentlakásokba kerültek, úgymond, és akkor ottan... Oda is kijárnak gyógypedagógusok, fejlesztések vannak, úgyhogy ott kapták meg.
De hogy ezek a gyerekek elvileg jól meglettek volna a családjukon belül, és a család az alapvető gondozását így tudta volna vállalni a gyereknek, csak azt mondjuk a szállítását nem, hogy eljusson ezekbe a központokba?
Hát vagy a szállítását nem, igen. Tehát, hogyha messze volt a suli, igen. Igen, úgy.
És akkor ilyen okból kiemelik a gyereket a családból?
Hát a családból úgymond kiemelik, hogy tudják oktatni, igen, de viszont a gyerek hazamehet, vagy látogatva lehet, tehát vagy hazamehet, amikor lehetőség van rá. Tehát igen. Sajnos ez még nagyon ilyen a gyerekcipőbe jár, vagy nem is jár semmibe, mert...
Hogy azon gondolkodom, hogy nem... Adott esetben olcsóbb vagy akár kifizetődőbb megoldani a gyereknek a szállítatását, mint sem egy intézményben helyet biztosítani neki, és a teljes ellátását kifizetni. Tehát, hogy mintha lennének logikailag egyszerűbb módszerek arra, hogy...
Biztos, hogy mindegyik opció megoldható, és hogy vannak, ahol meg tudják oldani. Ez nagyon sokszor tudod, az iskola is próbál támogatást nyújtani, vagy segítséget, hogyha... Olyan esetről is tudok, amikor a falunak a közösség egy kicsit összefogott, vagy... Tehát ezt így nem a államszinten, viszont közösség szinten megoldható sokszor, vagy inkább így oldódik meg, hogy a szomszédok akkor összefognak, és akkor aki megy a város fele, az behozza a gyereket. Nagyon el vannak veszve sok esetben a szülők, főleg egy olyan esetet, hogyha összerakunk, hogy hátrányos helyzetű a gyerek. Tehát ne is arról beszéljünk, hogy nem nincs a faluban oktatás, mert hanem az, hogy hátrányos helyzetű több szempontból, anyagilag, vagy bármiképp a család. Nagyon nehéz.
Igazából, amit felrajzolsz, az valójában az, hogy az állam ezeknek a szociális ellátórendszereknek valójában a minimális részét próbálja meg, hogy is mondjam, fedezni, mármint elérhetővé tenni azok számára, akiknek erre szükségük lenne. Miért van az, szerinted, vagy hogy te hogy gondolod, hogy miért van az, hogy erről egyébként tényleg nincsen egy társadalmi diskurzus? Tehát, hogy sokan szorulnak rá, említetted, hogy Nincsen elég olyan óvoda, ami sérült gyerekeket fogadna be. Mégsem látjuk ugye azt, hogy, és ugye nincsen társadalmi szolidaritás sem. Miért?
Én amit látok az, hogy nagy a társadalmi közöny. Tehát tudjuk, hogy vannak a sérült, hátrányos helyzetű személyek, viszont úgy olyan rosszul hangzik, de hogy annál jobban nem érdekel senkit. Tehát, hogy örülünk, hogy mi jól vagyunk, és nekünk is megvan a saját magunk baja, és ezek úgy eltörpülnek amellett. Tudod, nagyon sok a negatívumot kaptam azzal kapcsolatban, hogy alapból miért kell a sérültekkel foglalkozni, mert ők úgysem olyan hasznos tagjai a társadalomnak. Tehát, hogy ilyen vélemények is vannak, és amíg a társadalom zöme, vagy egy hangosabb része így áll hozzá, addig nagyon nehéz, hogy mi hangosabban kiabáljunk, hogy mire is van szükségünk. Tehát most látom, hogy vannak előrelépések, hogy új iskolákra, meg új spécióvodákra, de hogy ez a mikor kérdés az olyan hosszúnak tűnik, vagy nem is látom át, hogy mikor lenne ez. És akkor addig mi lesz az óvodásokkal, vagy mi lesz a sulisokkal. Szerencsére a sulis helyzet az most már eléggé megoldódni látszik, de az óvoda az még olyan kérdéses, hogy akkor mi lesz szegény óvisokkal, óvissérültekkel. Nem tudom amúgy, hogy miért nem beszélődik erről eleget, ez egy olyan téma, ami ugye nem is tabunak van kezelve, hanem inkább olyan közöny övezi. Sajnos én úgy látom.
Több kérdés mentén érintettük azt a nagy kérdést, hogy mekkora a szerepe itt az államnak. Ugye, hogyha jól értettem, akkor ti úgy működtök, tehát hogy egy ilyen szubvenciós program keretében működtök, tehát az állam nektek fizet azért, mert ezeket a szolgáltatásokat nyújtjátok, kvázi kiszervezi a munkát. Nem ő hoz létre ilyen intézményeket, ugye ez nagyon sok területen jellemző, hogy ehelyett, hogy az állam létrehozna ezt az intézményi rendszerét, olyanoknak fizet, akiknek már van ilyen intézményi rendszere. Azért te hogy látod ennek a rendszernek a működését? Mennyire működik ez jól, mennyire nem működik jól egyáltalán? Mennyire érzed megbecsülve a saját munkádat? És itt most nyilván nem csak a morális megbecsülésre gondolok, hanem akár az anyagi megbecsülésre is. Mennyire van ez arányban azzal, hogy egyébként mekkora nagy feladatot láttok el?
Hogyha még több ilyen intézmény lenne, akkor jól működne az, hogy az állam ezeket tehát nem az államhoz létre, hanem fizet inkább, de hogy így, hogy ilyen kevesen vagyunk, úgy érzem, hogy ez működik, csak hogy nem elég. Tehát nálunk is megvan az, hogy hány személy lehet nálunk, megvan a kapacitás, és hogyha azt elérjük, akkor már csak a várólista marad. És azon túl én ezt egy jó rendszernek gondolom. Tehát legalább, hogy van ilyen. És a szülőknek is leveszi egy kicsit a terhet, mert hogyha teljesen magánba menne a dolog, tehát magánintézmény lenne, akkor a szülőkre is anyagilag nagyobb teher hárulna. Így azért egy kicsit megoszlik ez az anyagi teher is. És a felnőtt és a gyerek programban is ez úgy látom, hogy egy hasznos és jól működő dolog. Nyilván vannak a buktatói, tehát olyan kritériumok, amik lehet, hogy ha rugalmasabban lennének kezelve, akkor jobban tudnánk haladni. Tehát az igen, és de hát azon túl én úgy gondolom, hogy ez a pedagógusi, gyógypedagógusi munka az hát a szülők által és a gyerekek által megbecsülve van. Mert amit akkor érzünk, amikor tudunk egy családnak, egy gyereknek segíteni, az, ami kárpótol, és ami felbecsülhetetlen. De anyagilag ugyanúgy, mint ahogy nagyon sok munkahely, ami közoktatást vagy közmunkát lát el, az egyáltalán nem érzem úgy, hogy megbecsülve vagy kifizetődő lenne. Tehát aki gyógypedagógusnak, pedagógusnak, vagy az inkább hivatásból fog menni, mint egy nagyobb anyagi megélhetés miatt, sajnos. Tehát ez ugyanúgy, ahogy szerintem más szférában is van, ez itt is megjelenik. És Amellett, hogy ez amúgy egy szomorú dolog, mert sokszor tudod, veszélyes ez a munkahely. Tehát vannak olyan sérültek, akik önmagukra veszélyesek, vagy agresszívak, tehát dőkitöréseik vannak, és akkor nálunk is volt már olyan a központban, hogy hozzáüttek kollégához, vagy annyira autoagresszív volt egy sérült, hogy közbe kellett avatkozni, tehát akkor is, hogyha saját magával agresszív, azért oda kell menni, tehát fizikailag is veszélyes, és mentálisan is megterhelő.
És hát akkor nem is beszélve arról, hogy milyen lehet mondjuk a családoknak, ugye, akik ilyen sérült gyerekekkel, gyerekeikkel élnek otthon egy
Akik
fedél alatt
szintén a
24 órát.
minimálbért kapnak, ugye? Tehát a gondozó az kapja a minimálbért, és nem számít oda az, hogy veszélyeztetett munkahely, tehát otthon általában amúgy még jobban kijön az agresszivitás, mert tehát minden gyerek, tehát akár sérült, akár épp a szülők jelenlétében sokkal bátrabb, sokkal felszabadultabb, és sokkal kezelhetetlenebb sokszor.
Te hogy látod, mik azok a hiányosságai a rendszernek, amiket, hogyha most így el kéne kezdeni betömködni a lyukakat, akkor mondjuk ezekkel kellene kezdeni?
Hát a nulladik lépésnél kezdeném én annál, hogy legyenek ingyenes szűrővizsgálatok. Tehát már amikor a gyerekeknél a gyanú felmerül, akkor lehessen ezt a szülőnek biztosítani azt, hogy elviheti egy ingyenes szűrővizsgálatra, ahol esetleg a diagnózist is megkaphatja, de hogy legyen az úton segítve. Tehát legyen ennek az egésznek egy folyamata, egy lépcsőzetessége, hogy oké, akkor ez az első lépés, hogy elmész egy kivizsgálásra, akkor a következő lépés, tehát hogy nagyon sokat kell várni a papírokra. Tehát nem tud a szülő haladni, mert várja
Ez
azt, hogy...
konkrétan mire kell, milyen papírra kell várni, tehát hogy
Hát például a határozatos papírra, hogy milyen a besorolásba esik a gyerek. Tehát, hogy
értem.
addig ő nem tud elindulni, hogy óvodát keressen, amíg ő nincs a kezébe az, hogy ő ugye 4 fokozat van, és akkor, hogy melyikbe esik az ő gyereke. Tehát vannak olyan óvodák, ahol csak a legsúlyosabbakat veszik fel, van, ahol... Tehát, hogy muszáj ez a papír ott legyen, és akkor, amíg ő ezt várja, addig ugye telik az értékes időt. Én elsősorban mindenképpen a szülőknek a támogatásával kezdeném, tehát a megtámogatásával, mind információval, anyagilag, tehát és képzésekkel, mert megkapja a szülő a papírt, szembesül azzal, hogy neki van egy sérült gyereke, és akkor utána
Mi történik?
mi történik utána? Tehát milyen fontos lenne az, hogy legyen a szülőknek egy képzés, egy tanfolyam, biztosítva, hogy jó, akkor nem fog kommunikálni a te gyereked, de ezekkel a képmódszerekkel fogsz tudni vele. Tehát sajnos ez nincsen meg, hanem a szülő saját magától megtanulja, vagy ha elviszi a gyereket fejlesztésre, akkor a gyógypedagógus segít neki, de hogy olyan rövid ez az idő, amit a szülőkkel tudunk tölteni. Tehát sokkal hatékonyabb lenne, hogyha lenne egy ilyen szülők iskolája, ami itt. És igazából, hogyha az állam ezt felvállalná, hogy vannak ilyen fiatalok rendesen, akkor ezek a terápiák pedig ingyenesek kellene legyenek. Tehát ugyanúgy a mozgásfejlesztés, logopédia, kommunikáció, tehát bármi.
Itt egyébként milyen pénzösszegekről beszélünk egy-egy ilyen fejlesztés kapcsán?
Hát a legkisebb szerintem 50-től 120 leig per óra. Tehát akár azt
És
vegyük
ennek
egy...
mondjuk heti rendszerességgel?
Hát heti egyszer-kétszer, de heti egy alkalom az nem oszt, nem szoros szerintem a gyerek fejlesztésében. Tehát legalább heti kettő.
Tehát az
Tehát
már havi szinten egy elég nagy plusz összeget jelent a családnak, és ez csak egy típusú fejlesztés.
és ez csak
Feltételezem, hogy
egy...
vannak olyan esetek,
Igen.
ahol több típusú fejlesztésre lenne szükség.
Pontosan van, ahol legalább két típusú, de nagyon sok szülő belevág abba, hogy akár három is legyen, aztán itt hajlamosak a túlfejlesztés irányába is elmenni a jó szándék miatt, hogy minél többet adjunk a gyereknek, de hogy igen, tehát nagyon nagy anyagi teher ez a szülőknek. És ne azt nézzük, hogy ez csak egy hónapig van, tehát nem egy hónapos terápiáról beszélünk, hanem évek. Tehát még hogyha legenyhébb logopédiáról beszélünk, akkor is, ahol több hang érintett, ott is legalább egy év. Most akkor ezt ki lehet számolni, hogy egy szülőnek mekkora
Anyagi plusz
anyagi
teher.
teher.
Így van.
Igen. Szerintem még lehetne az iskolákba, tehát ez a kisebb létszámú oktatás, több gyógypedagógus jelenlét, tehát olyan iskola is van, ahol nincs, vagy csak egy gyógypedagógus van. Tehát, hogyha van egy gyógypedagógusnak egy terme, ahol órarend szerint fogadhat gyerekeket, hát az nagyon kevés az, hogy hány gyerekkel tud foglalkozni. Tehát, hogyha 8 órában is dolgozik, az heti 40 gyerek, az nagyon kevés. Amellett pedig ugye a minél több médiakampány, meg olyan dolgok, ami a társadalom érzékenyítését egy kicsit így elősegíti. Ami most már szerintem jó irányba halad, de még csak most vettük fel az ívet.
Aha, igen, ezt azért így kérdezni is akartam, hogy látod, hogy egyébként a fogyatékkal élők társadalmi megítélésével kapcsolatosan milyen és mekkora hatása tud lenni a sajtónak, a médiának, mert azért ugye nem tudom, hogy láttad-e, megnézted-e, vagy hogy a hallgatók, nézők közül valaki megnézte, ugye a vásárhelyi esetek kapcsán a sajtóorgánumoknak a nagy része csak egy-két fotót vette át a Jogi Forrás Egyesületének a jelentéséből, de ha valaki rákattant az egyesületnek az oldalára, ott jóval több fotót lehetett találni, amik azért tényleg én sem találkoztam valószínűleg életem során elég fogyatékkal élő gyerekkel vagy személlyel, de hogy azért ezek lesújtó látványok valakinek, aki nincs hozzászokva. Tehát, hogy azok a gyerekek olyan körülmények között, stb. De mindegy, ezt nem cifrázom tovább. Szóval, hogy tud ez azért balul is elsülni, hogyha a média rosszul használja.
Tud rosszul is elsülni, de igazából itt is lett egy olyan pozitív oldala, hogy bár beszélve van róla. Tehát, hogy minden esetre én azt látom, hogy mi, amióta csináltunk egy Facebook oldalt, ahová a tevékenységeinket, a hétköznapi dolgokat kirakjuk, amióta ez elér emberekhez, és igazából látják azt, hogy mivel is foglalkozunk, mit is csinálnak a fogyatékkal élők, vagy hogy néz ki az ő mindennapjuk, azóta érdeklődőbbek az emberek. Tehát, hogyha valahová megyünk, akkor már el tudom előre küldeni, hogy na ezek vagyunk mi fogunk, mit tudom, egy kávézót, amikor lefoglalok, akkor az oldalból írok, és sokkal érdeklődőbbek, és belátnak igazából a mindennapjainkba, és hogy ez milyen fontos, vagy amikor volt egy-egy tévéinterjú, hogy bejöttek a központba, vagy érzékenyítő nap, amikor iskolások jöttek hozzánk, tehát hogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ez ne csak mi tudjunk róla, és akik eljöttek, hanem ennek legyen egy vízhangja, mert tényleg nagyon sokan nem tudják elképzelni, hogy mi folyik egy ilyen központban, vagy hogy milyen a hétköznapja egy fogyatékkal élőnek. És akkor nagyon jó, hogy hallják őket beszélni, képeket látnak róla. Tehát, hogy megvan egy ilyen sokkal közvetlenebb viszony. És én látom a médiának az erejét ebbe, hogy ez egy jó dolog is tud lenni. És több kampányt lehet így elindítani azzal, hogy akár most a social médiában, mi például, hogy jelen vagyunk, én érzem a változást, tehát, és most csak egy évről beszélek, mert egy éve kezdtük el.
Hogy látod társadalomként, de nyilván ez így kicsit megfoghatatlan, vagy távolinak tűnik, de hogy egyénként mi az, amire szükség lenne ahhoz, hogy kicsit más legyen a viszonyulás? Hogyan kéne nekünk hát viszonyulni is, meg gondolkodni is, hol kéne legyenek azok az ingerpontok, amire azt mondjuk, hogy hello, idáig és ne tovább.
Tehát az egyéni elfogadásban, akár, hogyha mit tudom, találkozunk egy fogyatékkal élővel az utcán, hát nagyon nehéz egy laikusnak úgy, hogyha soha nem volt ő felkészítve arra, hogy mit kell tegyen abban az esetben, ha találkozik egy fogyatékkal élővel. Tehát ezért lenne nagyon fontos az, hogy az iskolákban legyen a érzékenyítés. Vagy én például kötelezően behoznám azt, hogy ilyen iskola látogatás központokba, tehát, de úgy, hogy előtte fel legyenek készítve a gyerekek arra, hogy milyen típusú sérültek vannak. Tehát, hogy egy nagyon minimális, de egy általános információcsomag az nagyon jó lenne, ha rendelkeznének az emberek. És hogyha találkoznak az úton, vagy a a bevásárlóközpontba, például a sorban, a kasszánál előtted áll egy autista személy, aki, mit tudom, a szülővel van, de hogy nem beszél, vagy esetleg előtted borul ki, akkor tud, hogy mit kell csinálni, hogy esetleg nem bámulod, nem tartasz hosszas szemkontaktust, vagy hogy nem érinted meg úgy, hogy nem kérsz engedélyt, mert akkor ez ronthat a helyzeten. Tehát sok esetben, hogyha segíteni akarnak is az emberek, akkor még árthatnak például ezzel, hogy megérintjük úgy, hogy ő nincs felkészülve, nem szereti az érintést. Láttam egy nagyon jó példát arra, amikor hozzánk jártak középiskolások, akkor jelezte az osztály a tanárnak, hogy ez osztályból egy pár személy, hogy nem szeretne jönni, mert hogy őt érzelmileg megviseli, hogyha a sérült személyt lát. És nagyon tetszett a tanárnak a válasza, hogy az életben sok minden van, ami megvisel, hogyha látjuk, de attól még ott vannak. Hát attól, hogy félrenézzünk és behunjuk a szemünket, nem úgy sem, mintha nem lenne, attól még ott lesznek. És hogy fontos ezzel szembenézni, akár mint társadalom, hogy ott vannak, és hogy edukálni kéne már a gyerekeket, hogy ha majd találkozol, akkor mi van. Mert például nekem is volt az osztályban annó sérült osztálytársam, aki utólag tudtam meg, hogy ugye volt papírja is, de mi is, ahogy te az elején elmondtad, úgy a levegőnek kezeltük, mert nem tudtuk, hogy viszonyuljunk hozzá. Sajnáltuk is, de hogy nem is érdekelt annál jobban.
Hát meg ugye ez a legrosszabb benne szerintem, hogy tabuként van kezelve. Az úgy teszünk, mintha nem lenne, tabuként kezeljük, és pont ebből adódólag ugye nem is kapunk eszközöket arra, hogy hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik egy kicsit másabbak, mint mi.
Igen,
és ez az, ami a leginkább megnehezíti.
Igen, és amit nem ismerünk, attól félünk. Tehát persze, hogy van egy ilyen távolságtartás, hogy akkor megnézem, de esetleg átmegyek az út másik oldalára, vagy olyan is volt, amikor vonatoztunk, hogy valaki, voltak ilyen szabad helyek a vonatba, és valaki direkt maga mellé lerakta a táskáját, és mondta, hogy mellém biztos, hogy nem fog leülni egy ilyen ember. Hát, hogy szerintem amellett, hogy lehet egyéni rossz indulat is, sokan nem tudják kezelni ezt a helyzetet, és hogy ez inkább abból fakad, hogy nem tudják, hogy kell kezelni. Tehát mi van, ha hozzám szól, mit mondjak? Nem tudom, hogy mit mondjak, mit mondhatok. Tehát ezek ilyen...
Egyébként ilyen jellegű információk valahol elérhetőek, akár nem tudom, tudatos felnőttek számára, akik azt mondják, hogy ilyen szempontból szeretnék egy picit edukálni magukat. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy többet szeretnék tudni ezekről az emberekről, és arról, hogy hogyan viszonyulhatok hozzájuk akkor, amikor az élet úgy hozza, hol tudok hozzáférni ilyen jellegű információkhoz?
Hát akár a látássérült személyekről van szó, hogy hogyan... Tehát mondok most egy példát, sokszor van az, hogy valaki fehér bottal az átjáron szeretnénk átsegíteni, és akkor láttam már példát arra, hogy akkor megfogtuk és átvittük, de hogy akár erre, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, nagyon sok oktató videó van a YouTube-on, azzal kapcsolatban, hogy egy autista gyerekkel is, felnőttel is hogyan kezdeményezzek beszélgetést, vagy hogyha kiborulás van, hogyan tudom megnyugtatni. Tehát az online elérhető ingyenes anyagokon kívül a központot is fel lehet keresni, tehát például a miénket, és nem azt mondom, hogy egyből bejönni a felnőttekhez, de egy beszélgetés, egy edukatív tartalmú leülés, azt szerintem már tud segíteni. És utána például van lehetőség arra, hogy tudom, önkénteskedés jelleggel eltenni nálunk egy pár órát, és akkor direktbe ki lehet próbálni azt, hogy milyen is az, amikor sérültekkel vagyok.
Tudod, de van olyan civil szervezet Erdélyben, aki foglalkozik ezzel a témával? Vagy megpróbál akár adott esetben így összekötni központokat potenciális önkéntesekkel, vagy egyáltalán olyan civil szervezet, aki ennek a társadalmi érzékenyítését vállalja magára?
Hát elsősorban mindegyik központ saját magának oldja ezt meg, tehát hirdetésekkel, kampánnyal. Másodszorban pedig nekünk kapcsolatunk van például a Care to Travel-lel, akik itt van Csíkszeredában a székhelyük, és külföldről mindig küldenek önkénteseket, akik direkt sérült személyekhez szeretnének jönni, és egy kicsit tanulni róla. Úgyhogy Na, elsősorban az mindegyik központnak a saját magára hárul az, hogy... De mindegyik, mindenki örül, hogyha felkeresi őt valaki, hogy szeretnék bejönni hozzátok, és egy rövid időt eltölteni, vagy akár huzamosabb ideig önkénteskedni. Most attól függ, hogy kinek hogy van az ideje, kerete.
Hát Nyírő Nóra, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és ennyire kimerítően válaszoltál az összes kérdésemre. Nagyon sok sikert kívánunk nektek a munkátokban, és a hallgatóknak, nézőknek is nagyon köszönöm, hogy ma velünk tartottatok. Legyen ez a műsor akkor annak a jegyében, hogy akkor legyünk egyennyivel is tudatosabban mozgó emberek a társadalomban, és figyeljünk oda a körülöttünk élőkre, még akkor is, hogyha nem pont olyanok, mint mi. Ez volt a mi közöd mára, én Kis Anna voltam, nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozunk jövő héten is. Sziasztok!